Na, tehát három dologról szeretnék itt beszélni. Az egyik, amire a Lajpi is utalt, a DNS amplification támadások. Másik dolog az néhány működtetéssel kapcsolatos nehézség, és aztán szeretnék néhány DNS-szel kapcsolatos balesetet ismertetni. Ugye hát botnet, az fertőzött gépeknek egy halmaza, amiket egy botmaster irányít, és jellemzően egy botnetet arra használnak, hogy spamet küldenek vele, vagy pedig doszolnak valamilyen hálózatot vagy szervert, bénító támadást intéznek ellene. Egy ilyen botnet néhány százezer számítógép, fertőzött Windows számítógépből áll jellemzően. És az a szomorú, hogy ilyen botnetekre létezik fizetőképes kereslet. Tehát ezt adják, veszik, mint a kábítószert mondjuk. Itt figyeljük, az NS4-szón figyeljük a DNS forgalmat, és ezek a nagy zöld csúcsok, amiket itt látunk, ezek nyilvánvalóan ilyen botneteknek a nyomai. Itt azt látjuk, hogy MX kérdésekből hirtelen nagyon-nagyon sok van. Itt látszik, hogy összesen ilyen másodpercenként 1000 kérés körül van a forgalom, de itt néha 30 000 fölé is ugrik. És ez azért van, mert ilyen dictionary támadással próbálnak spameket küldeni mindenféle doménre. És hát vannak olyan DOS támadások, amik úgy működnek, hogy a botmaster az a botnet gépeinek küld valamilyen parancsot, erre a botnet gépei egy erősítőhöz fordulnak, ezt jelöljük itt A-val, amplifier, és az az üzenet, amiket ezek küldenek, az többszörösen megnövekedve árad az áldozat, a victim felé. Tehát azon alapul ez, hogy az a üzenet, ami a botnet gépeitől megy az erősítőhöz, az sokszoros nagyságban megy az áldozat felé. Milyen feltételei vannak egy ilyen dolognak? Az első feltétel, hogy az áldozat IP címét hamisítani kell. Mert itt ez úgy történik, hogy ezek az üzenetek ennek az áldozatnak a nevében, ennek az IP címével esnek be az erősítőhöz. Azért van az, hogy az erősítő ennek válaszol. Ez nem működik, vagy nem működne, hogyha a hálózatok a BCP 38-at betartanák. BCP 38, Best Current Practice, tehát egy internetes ajánlás, mert mindjárt fogok róla beszélni. Az ilyesfajta támadás nem működik TCP-vel. Mert ugye TCP-vel felépül oda-vissza a kapcsolat egy three-way handshake által, és ez nem valósulhat itt meg. Működik UDP-vel, és működik ICMP-vel. Például működik DNS-sel, NTP-vel, SNMP-vel, és így tovább. Azt kell látni, hogy az áldozatra zúduló forgalom az egyenesen arányos a botnet nagyságával. Jellemzően néhány százezer gépről van szó. Egyenesen arányos az erősítők számával, mert persze nem egy erősítőt használ ilyenkor egy ilyen botmaster, hanem többet, mondjuk néhány százat. És hát persze egyenesen arányos az erősítés nagyságával. És ilyenkor megbénulhat az áldozat szolgáltatása, megbénulhat a szerver, sőt megbénulhat az áldozat egész hálózata. Gyakran nem is ugyanaz a source IP, amit használnak ezek a botnetek, hanem mondjuk egy per C, vagyis egy C osztályú, tehát egy per 24-es hálózatból véletlenszerűen választanak IP címet. És így azt az egész C osztályú címtartományt meg tudják bénítani. Milyen arányokat lehet elérni egy DNS kéréssel és válasszal. Ugye egy DNS kérdés a kérdezett név hosszától függően 100 byte alatt van. Jelöljük a válasz kérdés nagyságának arányát művel, akkor ha például megkérdezzük az A rekordot, a pázmány húra, akkor 88 byte lesz a válasz, ez a dig-i, a pázmány hú grep-i size, ez mutatja, hogy a MSG size az 88, tehát mondjuk a mű 1. Ha megkérdezünk egy másik A rekordot, www.ripe.net, ez mondjuk 2 arányt ad. De ha megkérdezzük az AOL.com-nak az MX rekordját, az már 5-ös. Az, sok rekord van, sok MX rekord van. De hát lehet kreálni olyan TXT rekordot, és ezt csinálják is, kreálnak egy nagy TXT rekordot, mondjuk vegyük a pázmány kedves művét, a Kalauz nevű művet, és a Kalauznak írjuk be TXT rekordba a első néhány mondatát. Valaki az Istenhez akar járulni, stb. Akkor, ha ezt megkérdezzük ennek a TXT text pázmány hú rekordot, akkor hopp, mű egyenlő 8 lesz, mert majdnem 800 byte lesz ez a válasz. De mindez kismiska ahhoz képest, amit el lehet érni DNS-edszel. Mert DNS-edszel egy egyszerű A rekordnál, tehát a www.pázmány, amit láttuk, hogy az előbb 1 volt az arány, itt is, ha ezt DNS-edszel kérdezzük, akkor rögtön mű egyenlő 5. Egy ravaszabb rekordnál, tehát mondjuk a text pázmány hú, ez is DNS-edszel védett, miért ne? Itt 12. És hát a legdurvább akkor lesz, ha any kérdést intézünk a szerverhez. Azt kérdezzük, hogy dig-any-needs.fr DNS-edszel, akkor több mint 4000 byte lesz a válasz, 40-es, vagy nagyobb mint 40 lesz ez a mű. Ez nagyon durva, és ezt tudják is a botnet gazdái, és használják is. A védekezésnek a legfontosabb eleme az lenne, hogy tartsuk be a BCP38-at, más szóval RFC2827-et. Miről van itt szó? Arról van szó, hogy a hálózatunkból ne engedjünk ki olyan forrás címmel csomagot, amit nem arra rútolunk. Tehát, ha itt van egy router, ennek két hálózat lóg az egyik oldalán, az egyik hálózaton van az 1.1.1.0.24 és a 3.3.0.0.16, a másik interfészén van egy másik hálózat, a 2.2.0.0.16, 4.4.0.0.16, akkor, hogyha innen, akárhonnan jön egy 5.5 akármilyen csomag, azt nem szabad továbbítani. Ez a BCP38. És fordítva is, ha másik oldalról jönne egy ide tartozó forrás című csomag, nem szabad beengedni. Ez egyszerű és nagyszerű, és hát sok hálózat. Valójában úgy tűnik, hogy a hálózatok többsége ezt implementálja, de azt kell látni, hogy ez egy olyan dolog, ami ha valaki implementálja, nem magának segít, hanem másoknak. És ezért elég sok rendszergazda van, mondjuk a rendszergazdáknak a harmada, akik ezt elmulasztják. És ezért van, ezt a harmad hálózatot használják az amplification támadások. Tudomásul kell venni, hogy nem mindenki használja. Egy rekurzív névszerverben, hogyha ilyen támadásra akarják használni, akkor korlátozni lehet, hogy honnan fogadnak el kéréseket. Rendszerint néhány a hálózathoz, a szolgáltatóhoz tartozó címtartományból. Ha nem ilyen, akkor az egy open rekurzív névszerver, az ilyeneket kerülni kell, mint a pestist. Itt van néhány információ erről, hogy hogyan lehet. Az autoritatív névszerver oldalán meg lehet azt csinálni, hogy valamilyen IP-tables szabályt használunk, vagy csomagszűrést. Ez részleges eredményt adhat. És nem triviális, talán képtelenség megoldani, hogyha például a támadó véletlenszerűen választ egy C-osztályú tartományból forráscímet, és véletlenszerűen nem létező neveket, akkor működjön. Az igazi jó megoldás úgy tűnik, hogy egy olyan dolog, amit a tavalyi évben találtak ki, és ez az RRL, a Response Rate Limiting. Tehát magán az autoritatív DNS szerveren tudunk védekezni, és nem a bejövő csomagokat szűrjük, hanem a válaszokat. A válaszokra adunk szűrést. És így nem csak IP címet, hanem IP tartományt is figyelembe vettünk. Erről szól ez a dokumentum, amit az egyik apukája, ez a Paul Vixi, aki a Bind apukája. És már is, ez látszik, hogy 2012-ben keletkezett ez a dokumentum, de már is a Bind használja, az NSD, az NLNet Labs DNS szervere, és a cseh kollégáknak a DNS szervere, ez a NodeDNS is alkalmazza. Hogyan működik ez? Először is van egy ilyen fogalom benne, hogy requestor. Ez a requestor egy IP címtartomány, egy seed block, amit egyként kezel az RRL. Mondjuk egy per 24-es IPv4, vagy egy per 56-os IPv6 blokk. Ezt konfigurálni lehet. És aztán van egy kreditváltozó, ami ebbe a tartományba menő egyforma válaszokra ad egy korlátot, responses per second, mondjuk ez 5, és ugyanígy az ebbe a tartományba küldött hibás üzeneteknek, ennek is a tehát nem létező domén, és így tovább, erre is 5-öt javasol. És aztán van egy másik változó, aminek a window a neve, és ez azt méri, hogy mennyire kerül büntibe egy ilyen válasz. Minden válasz, ami túlhaladja ezt a limitet, az kap büntetőpontot, de nem kaphat több büntetőpontot, mint window szor kredit. Tehát annyi másodpercig még büntiben lesz, ha meg is szűnik a támadás, annyi másodpercig még büntiben lesz ez a válasz, amint a window mutat. Most vegyük észre, hogyha ezt így hagynánk, ahogy eddig van, és a büntiben levő, vagy a büntetőpontokat kapott a kreditet túllépő válaszokat eldobjuk, akkor az, aki jogosan kérdez ilyet, az sose kap választ. Hogy mégis kaphasson, azért van egy másik változó, ez a sleep. A sleep az azt jelenti, hogy becsúszik annyianként, tehát mondjuk minden második alkalommal, tehát az ajánlók érték az 2, egy olyan dolog, hogy az eldobott csomag helyett egy TC egyenlő 1-jel, tehát truncated választ, rövid választ küldünk, és erre TCP-vel újra fog próbálkozni az, aki ténylegesen kérdezi. A támadónak ez nem mond semmit, az áldozatnak nem sokat árt, de ha az áldozat tényleg kérdezte, akkor újra fog próbálkozni TCP-vel. És van még a max table size változó, hogy hány ilyen requestor válaszpárt tartunk a memóriánkba. Na most az RRL-t bevezetik, például a BEV-en-be bevezetik. És bevezették, méghozzá pánikszerűen vezették be. Olyan durva volt egy ilyen DNS amplification támadás, hogy nem csak az áldozatot bénította meg, hanem az autoritatív pont benév szervereket is megbénította. Tehát átlagosan azt írták a kollégák, hogy 5000 kérés szolgálnak ki másodpercenként, és 120 ezerre nőtt ez a szám. Úgyhogy egy vasárnap reggel bementek a kollégák, és bekonfigurálták és beállították. Érdekes, hogy a Dániához tartozó pont.dk-ban pedig január 1-én tették ugyanezt. Tehát itt óriási, tehát ezek mind a ketten viszonylag régen használnak DNS-et, és látszik, hogy pánikszerűen vezették be a DNS RRL-t, és azóta megnyugodott minden. Tehát ez egy friss és jól működő technológia. Igen, most érkeztünk még csak a második ponthoz, de nem lesz hosszú. A DNS-nél egy gond, hogy ellentmondó követelmények vannak. Részben szeretünk minden szolgáltatást párhuzamosítani, hogy mindig legyen egy meleg tartalék. Másrészt meg a kulcsokat biztonságban szeretjük tudni. Tehát ha két gépen generálunk kulcsot, akkor azok különbözni fognak, és nem is akarjuk, hogy átmásszon az egyik gépről a másikra a kulcs. Ez nem triviális az ilyen ellentmondó követelményeket kielégíteni. Egy másik nem triviális dolog, hogyha valami elromlik DNS-nél, és majd mindjárt fogjuk látni, hogy van rá példa, hogy elromlik, akkor szeretünk visszamenekülni, általában a DNS-nél elromlik valami, szeretünk visszamenekülni egy előző változathoz. És ez hagyományos DNS esetben, ez ennyi, mert semmi más nem kell csinálni, mint megnövelni kettővel az előző zónához tartozó serial number, és már is tudjuk használni. DNS-nél ez nem működik, mert az aláírások elromlanak. Ugye a SOA-n is van aláírás, és a SOA aláírás elromlik. Azért érdemes erre előre készülni, és egy jövőbe mutató SOA serial rekordot, akár többet is előkészíteni, és akkor a régi zóna tetejére ezt az új SOA rekordot aláírással együtt oda tenni, és akkor ezt a régi új zónát lehet publikálni, és közben lehet keresni a hibát, hogy mi is történt. Tehát ezt érdemes, és úgy akarunk áttérni a .hu-ban a DNS-re, hogy ezt is megvalósítjuk. Annál is inkább óvatosan kell eljárni, mert az látszik, hogy több DNS-es baleset történt a világban, a top level doménokban, akik bevezették. Azért azt is majd most itt mondok néhány példát, amennyire lesz időm, de azt is látni kell, hogy ezek közül egyik se 2012-es. Tehát az utóbbi időben, 2012-2013-ban nem nagyon van példa ilyenre. De előzőleg, mindjárt fogjuk látni, elég sok ilyen történt. 2010. szeptember 12-én, vasárnap persze, valami miatt át kellett térni egy tartalékra, mert valami meghalt az aláíró eszközön a .uk, tehát az Egyesült Királysághoz tartozó doménnál. Keletkeztek más ZSK-k, és mint tudjuk, ilyenkor ezt óvatosan kell bevezetni, kirollovernek kellene történni, de nem történt szabályos kirollover, és a régi ZSK-kkal nem lehetett validálni, az újak meg még sok helyen nem voltak ott, a világ összes kesében flush-t kellett mondani. Erről szól ez a levelezés, hogyha valakit érdekel. Még durvább talán, és ez 2011 májusi, az ICAN-nál az IP6 árpa, ez is DNS-szel védett, és több mint 12 órán át nem volt validálható. Azért, mert az a Open DNS-et használnak, és az a folyamat, ami ezt végzi, ez beragadt valami miatt. És hiába volt minden duplikálva, nem, ha át is vették volna, egy értelmezhetetlen állapotban volt az egész, és nem lehetett volna folytatni. Az súlyosbította a helyzetet, hogy volt riasztás, azonnal volt riasztás, de pont azban az időben volt egy másik riasztás, és a riasztások összesítve mennek a munkatársakhoz, az ICAN munkatársaihoz, amit tudtak, hogy van egy hardware hiba a prágai Anycast Node-ba, amiatt riasztás van, úgyhogy persze csöng a telefon, meg mit tudom én, piros ott a izé, nem törődtek fel, nem vették észre, hogy ez egy másik riasztás. Úgyhogy amikor észlelték, már sok óra telt el, és aztán gyorsan javították, de hát 12 óráig nem volt validálható. Hát ez nagyon tanulságos az ilyen. A pont beben is történt DNS-es baleset, nem is egy. Például volt egy olyan, hogy a DNS-ki elszeten nem volt érvényes aláírás, ez 2010. októberében történt. Gyökér zónában két KSK is volt. lejárt az aláírás, és néhány óráig tartott ez az év, tehát hogy bógusz volt a pont be zóna. Egy másik esetben pedig a Secure Registry be az esett el, ez 2011 decemberében volt. Ez egy bind-dal kapcsolatos hiba volt, betette egy symlinket, amit talált, de a maga kulcs nem volt ott, úgyhogy nem volt validálható. Még durvább volt a pont FR, a francia zóna. Igenis. Ez az utolsó, amit elmondom. Itt nagyon trükkös konfigurációt használnak. Mi biztos, hogy nem fogunk ilyen trükkös konfigurációt használni. Van bind, van on-the-fly signing, DNS-ecsel, és dinamikus DNS update-ek vannak. És töröltek egy régi ZSK-t a zónából, erre a bind újra felépítette az NSEC 3 fát, elkezdte gyártani az aláírásokat, hibás rekordok, hibás aláírások kerültek be, úgyhogy azt fontolgatták, hogy az egész pont FR DNS-ec dolgot visszaveszik, és meg kiveszik a root zónából a DS rekordot. Erről itt van egy cikk, nem is egy levél, hanem egy részletes elemzés. A bindban azóta javították ezt, tehát ez kifejezetten egy bind hiba volt, de nagyon trükkösen használták. Hát itt van egy pár olvasnivaló. Köszönöm szépen a figyelmet!